Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Bármennyire is hihetetlennek hangzik, Romániában hiány van a jól képzett munkaerőből. Jelenleg is több mint 10 000 szabadállást kínálnak olyanoknak, akik fel tudnak mutatni egy szakdiplomát. Ennek ellenére a szakiskola a hazai oktatási rendszer mostoha gyereke. A diákok, illetve a szüleik, kevés kivételtől eltekintve, csak a végső esetben fordulnak a szakmák felé. Óriási méreteket ölt a szakmunkás hiánya, a szakiskolai hálózat pedig nem felel meg az elvárásoknak, állapítjuk meg évről évre, ahogy azt is ki kell mondani, hogy természetesnek ható jelenséggel állunk szembe. Egyrészt a szülők és nyomukban a gyerekek vonakodnak a kétkezi munkától, biztosabbnak és egyszerűbbnek tűnik az elméleti képzés. Másrészt el kell ismerni azt is, hogy néhány pozitív példától eltekintve a szakoktatás képtelen megfelelni a jelenlegi elvárásoknak. Nincs megfelelő szakoktatói gárda, didaktikai felszerelés, mondjuk ki, nincs korszerű szakoktatási hálózat. A szakoktatás presztízsének a megerősítéséhez mentalitásváltásra van szükség minden szinten. A szakoktatás nagybetűs jövőjének a megteremtésére. Erre kísérletet tesz az új tanügyi törvény, amely a duális oktatás újjáélesztésére vállalkozik. Az országos helyreállítási alapból pedig szintén a szakoktatás jövőjének a megalapozásához szükséges programokat finanszíroznak. Hogy mekkora lesz ezek sikere, azt a következő évek döntik el. Most csupán annyit jelenthetünk ki biztosra, hogy valós szándék mutatkozik arra, hogy összehangolják az oktatást a munkaerőpiac igényeivel. Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa a Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Képviselő úr, az új tanügyi törvénytervezetben, amely hamarosan elkezdi útját a parlamentben, nagy hangsúlyt kap a szakoktatás, a duális képzésnek az újjáélesztése. Mi történt?
Én azt gondolom, hogy egy folyamatnak a következő lépcsőjéről beszélünk, hisz egyre inkább egyértelművé válik mindenki számára, hogy egyrészt a munkaerőpiacot össze kell kapcsolni az oktatási hálózattal, másrészt pedig sokkal könnyebb egy olyan oktatási hálózatban a gyerekre fókuszálni és a pozitív jövőjére, hogyha nem csak egyfajta tudást adunk át, hanem az oktatási szerkezetnek a végén, akkor, amikor úgymond elhagyja az iskola padjait, akkor egy munkahelyet is tudunk adni a kezébe, amivel viszonylag elég jó fizetést is kaphat, hisz szakképzett tudással lép egyenesen a munkaerőpiacra. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamatnak a következő lépése, főleg úgy, hogy például az RMDSZ az elmúlt években elmondta a minisztériumnak, hogy a duális képzésnek a törvényi szabályozását ki kell szélesíteni az egyetemi oktatásra is. Erre letettük a törvénymódosító javaslatainkat annak idején. A minisztérium akkoriban, hogy úgy mondjam, elég furcsán nézte ezt a javaslatunkat, most pedig 2 év után beemelte a saját törvénykezési tervezetébe. Tehát azt tudom mondani, hogy végül is sikerült elfogadtatni azokat az álláspontokat, amiket mi is képviselünk az elmúlt években, és amely egyszerűen csak arról szól, hogy összekötni a munkaerőpiacot az oktatási hálózattal, olyan műhelyekbe bevinni a gyakorlati képzést, amely a valós életben is, majd amelyben a valós életben is fognak találkozni a diákok. Harmadrészt pedig ösztönzésként olyan törvényi keretet szabni, amivel maguk a vállalkozók is úgy döntenek, hogy érdemes kipróbálni a partnerséget az oktatási intézményekkel, hisz adójóváírás jár ezen oktatási szinthez való kapcsolódással, ösztöndíjakat tudnak adni a diákoknak, és nyilvánvalóan egyfajta szelekciót is el tudnak végezni, hogy kik azok, akiket későbbiekben a saját vállalkozásukon belül akarnak tartani.
Hogyan lehet vonzóvá tenni a szakoktatást, mert hogy jelenleg arról beszélünk, hogy a diákok valósággal menekülnek ezzel, vagy nem tudom, lehet, hogy nem a diákok menekülnek ezzel, hanem elsősorban a szüleik menekítik őket ezzelől, és hogy mondjunk konkrét számokat is, idén nyáron például a 40 ezer szakiskolai helynek csak alig felét foglalták el első körben diákok.
Ez igaz, de nem feltétlenül erre a számra kell koncentrálni, minden esetben a szakoktatásnál sajnos az első körben kevesebb diák opciójában jelentkezik ez az oktatási forma. Aztán következik a második körös beiratkozás, ahol ezeknek a helyeknek egy jó része meg fog telni, hisz nem mindenki tud bejutni az elméleti oktatásba, vagy a vokacionális oktatásba.
Igen, csak hogy ott tartunk, hogy mindenki oda akar menni, vagy a legtöbben oda akarnak menni, tehát nincs meg a szakoktatásnak, nincs presztízse, a szakmának nincs presztízse, ha úgy tetszik.
Jogos, de ez egyrészt a szülőknek is köszönhető, legyünk őszinték, hisz mindenki diplomás egyetemi professzorként tekint a gyerekére, most nyilván sarkít az ember, de valóban ebbe az irányba tolja mindenki a gyerekét, miközben azt látjuk, hogy ha egy ilyen 5 éves távlatban, az iskola elvégzés után egy 5 éves távlatban nézzük meg a gyerekeik munkaerőpiaci elhelyezkedését, azt tapasztaljuk, hogy egy jól kiválasztott szakmával többet tud és többet fog keresni egy diák vagy egy fiatal, mint akár egy elméleti tudással rendelkező diák, aki a későbbiekben nem igazából tudja, hogy hol helyezkedjen el, ezért egy továbbképzésre fog jelentkezni, ezért egy második képzést sem próbálja megtalálni azt a munkahelyet, amivel a piacon megtalálja és megkeresi minden napi kenyerét. Tehát, hogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy újra kell gombolni ezt a történetet. Igaz az is, és legyünk őszinték, hogy az elmúlt években a szakiskolák egy jó része nem tudott kecsegtetővé válni azért sem, mert nem voltak forrásaik arra, hogy megfelelő műhelyt alakítsanak ki. Akár a mezőgazdasági szakiskoláktól kezdhetnénk, ahol még az 1980-as években legyártott traktoron kellett gyakorolni, és nehéz volt kialakítani egy olyan tudást, ami mondjuk nem akarok termék vagy márka jelet mondani, de a legújabb mezőgazdasági gépeknek a használatát jelentette volna. Úgyhogy és ezért például ebben az esetben a maga mezőgazdasági minisztérium kérte a tanügyi törvény átalakítását oly módon, hogy például ők támogathassák a mezőgazdasági szakliceumokat, és ezért költségvetési forrást is biztosítottak, és minden egyes évben támogatták ezeket az iskolákat eszközbeszerzéssel vagy képzések elindításával. Hisz arra jöttek rá, hogy a mezőgazdasági ágazatnak szüksége van jó szakemberekre is, és nyilván a diákok egy része, ha akarják, ha nem, a szülők ebbe az oktatási formába fognak tovább járni, hisz a többi helyek el lesznek foglalva a komputeres kihelyezéssel, és ott pedig, ha már ott vannak a diákok, akkor hasznos tudást kellene átadni. És ezért a minisztérium, hogy úgy mondjam, partnerséget kötött az oktatási minisztériummal, és a mezőgazdasági szakiskoláknak plusz forrásokat biztosította. Na most ez nem igaz nagyon sok más területre, nem feltétlenül ebbe az irányba is kell elmozdulni, de az tény, hogy a szaklaboratóriumok, a műhelyek, azok nem voltak megfelelő, nem rendelkeztek megfelelő felszereltséggel, nem is tudtak ezért vonzóvá válni, és ebből a szempontból a kitörési pontot maga a duális képzés jelentette, ahol a vállalkozások saját maguk biztosították az eszközöket a gyakorlati képzésnél. Ami itt hiány volt egyébként, és ezt próbálja valamilyen szinten rendezni az új tanügyi törvény, az az, hogy a műhely munkához kapcsolódó oktatást, ami a gyakorlati oktatásnál, hogy így mondjam, nagyon fontos, hogy azok a mesterek, akiknek nem feltétlenül alakulnak, alakult úgy az életük, hogy van egyfajta pedagógusi képzésük, a pedagógiai moduljuk, ők miként tudnak majd kapcsolódni az oktatási hálózatban ebben a duális képzésben a rendszerhez, és miként láthatják el a nevelési oktatási feladatokat is. Erre sikerült megoldást találni az új törvényben. Én azt remélem, hogy pontosan ezért az elkövetkezendő időszakban, amikor már a törvény alkalmazása is kerül, akkor azt fogjuk látni, hogy egyre inkább nő a presztízse, és nő az elfogadottsága is a szakiskolának.
Említette ön azokat a jó példákat, amikor a cégek a saját műhelyeikben képezik maguknak ki a szakembereket, a szakiskolásokat, viszont olvasni arról is, hogy cégvezetők arra panaszkodnak, hogy egyáltalán nincs meg a garancia arra, hogy akibe az évek során fektetnek a duális képzés révén, az náluk lesz alkalmazott, és az járul financiára a Dacia gyárat hozza fel példaként, amely 28 olyan diák fejezte be a képzést tavaly a Dacia gyárban, akiket a gyár támogatott azért, hogy náluk dolgozzanak, és közülük csak 4 lettek alkalmazottak. Tehát 24 diák elment, miközben fektetett bele pénzt, energiát, stb. A vállalat.
Ez sajnos igaz. Tehát, hogy ezen nincs mit szépíteni, ez tény, hogy a munkaerőpiacon való mozgás az nem korlátozott. A vállalkozóknak is olyan ajánlatot kell tudniuk tenni, amivel a pályakezdők elégedettséggel fogadnak el. Nyilvánvalóan, hogy egyfajta keserűséget okoz, akkor, amikor 2-3 éven keresztül ösztöndíjjal neveltél valakit, és az végül esetlegesen a konkurenciához szegődik el. De jelen pillanatban itt a kollégák azt mondják, hogy a mostani rendszer alapján nincs feltétlenül lehetőség egy fajta röghöz kötöttséghez. Az tény, hogy egy plusz forrással, akár egy szerződéssel, hisz ez akár lehetséges, a megszabott ösztöndíj fölötti támogatással egyfajta kölcsön szerződést is lehet kötni, ezt van, ahol próbálják alkalmazni, és ez a kölcsön szerződés, ami egy jelentős összeget is jelenthet a diák számára, ami ugyanúgy leírható, ezzel mégis a cégek egy része próbálkozik, és megpróbálják a későbbiekben a cégen belül tartani ezeket a diákokat. De a jelenlegi szabályozás valóban nem teszi lehetővé azt, hogy 100%-os biztonsággal ezeket a diákokat a befogadó, a gyakorlati képzésben befogadó céghez kössék.
Beszéltünk itt a szakoktatás presztízséről korábban. A 2020-2021-es tanévben 144 000 diák végzett liceumban, és csupán 25 000 végzett szakiskolában. Tehát ebből a számból kijelenthetjük azt, hogy jelenleg a szakoktatásnak nincs rangja, nincs meg a megfelelő társadalmi státusa, vagy ha úgy tetszik, megbecsültsége az igencsak alacsony?
Azt kell mondanunk, hogy ez egy újraépülő rendszer. Hisz volt egy olyan pillanat a Romániának az elmúlt 20 évben, amikor a szakiskolát teljesen megszüntették és leépítették. Ez elsősorban, legyünk őszintén, egy egyetemi lobbynak volt köszönhető, hisz az egyetemek abban voltak érdekeltek, hogy minél többen érettségivel rendelkezzenek, hogy az egyetemi polgárságok hosszú távon fenntartható legyen, azok a számok, amivel a kommunizmusból kiléptek, és ugye ott történt egy demográfiai deficit, sokkal kevesebb gyerek született, de ugyanazokat az osztályokat, amelyek, vagy csoportokat, amelyek a 90-es évek elején robbanásszerűen kifejlődtek az egyetemeken, azokat szerették volna fenntartani. Ugye a kommunizmusban sokkal kevesebb egyetemi szak volt, sokkal kevesebb egyetem volt. 90-es évek elején robbanásszerűen újra alakultak egyetemek, szakok, bővült a kínálat, és ezt a 2000-es évek elején megpróbálták megtartani mesterségesen diáksággal. És ekkor volt az, amikor a rendszert egyfajta egyetemi lobbynak is köszönhetően átalakították, és áldozatul a szakiskolákat jelölték meg, hisz mindenkit ebbe az irányba akartak. Ez egy téves lépés volt, ezt most már mindenki elfogadja. Maga az akkori törvénykezést kezdeményezők is, és most újra épül ez a rendszer. Na most, amikor újra kell építeni egy rendszert, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a presztízse valóban nem csak most, hanem régebben is, azért elég gyenge volt ennek az oktatási hálózatnak, és egy számunkra közeg-idegen modellt próbálunk meghonosítani, ahol a vállalkozói szféra nincs feltétlenül kulturálisan erre ráállva, hogy egyfajta, hogy más szóval mondjuk ez a duális képzés, egyfajta inas képzés is. Nyilván a megfelelő áthangolással, de csak az egyszerűség kedvéért mondom. Tehát erre nincs feltétlenül újbóli kultúrája a román vállalkozói szférának, akkor nyilván ez nehézkesebben megy. De azt is kell mondani, hogy egy része azoknak a diákoknak, akik érettségivel zárják az iskolát, azoknak ugyancsak szakközépiskolákból vannak. Tehát egy picit a száma magasabb, mint amiről beszélünk. Nem csak a szakiskolások rendelkeznek, hogy úgy mondjam, szakképesítéssel, hanem a szakközépiskolások is. Igaz, az ő esetükben egy jó részük egyetemi oktatásba is jelentkezni fog, ami nem is gomba, és sőt, hisz azt a szaktudást, amit elsajátított a középiskolában, azt elmélyíti egyetemi szinten, és hogyha most már ott lesz valóban az egyetemi szinten is a duális képzés, akkor viszonylag elég hamar megtalálja őt a vállalkozói szféra, a maga a piac.
Van itt azonban egy paradox helyzet, mert hogy arról beszélünk egyrészt, hogy a szakoktatásnak nincs meg a presztízse, a szakmának nincs megfelelő társadalmi megbecsültsége, ugyanakkor meg valamennyien tapasztaljuk azt, hogy szakemberhiány van, ha bármit kell mozdítani a ház körül, akár csempézni, akár most energiaválság van, hőszigetelni, hónapokat kell várni egy szakemberre, de hogyha megnézzük a munkaerőpiacot, megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy jelenleg is több mint 10 000 szabadállást kínálnak olyan embereknek, akiknek szakdiplomájuk van, akiknek van szakmájuk. És akkor mégis, még sincs meg a szülők, mégsem támogatják a gyerekeiket abban, hogy szakiskolát végezzenek. Nem tudom, a tanárok részéről megvan-e 5-8 osztályban a támogatottság arra, hogy fiam, neked sokkal jobb lenne, hogyha egy szakmád lenne, nem pedig egy elméleti liceumba felvételizni.
Igaz, de azért azt lássuk be, hogy a szülőknek a mentalitása még mindig abból is, hogy úgy mondjam, táplálkozik, amit ők megéltek, és egy adott pontban az a biztonságérzet, amit régen egy szakiskolát végző diák megkapott, hogy elvégezted a szakközépiskolát vagy szakiskolát, és utána bementél egy gyárba, és ugyanattól a géptől, amit kirendeltek neked, mentél el nyugdíjba, ez a rendszerváltással megbukott.
Igen, de hát arról beszélünk, hogy a duális képzés révén a cégvezetők kapnak a jó szakembereket.
Igen, befejeztem, tehát hogy de ez megbukott, ugye, és ebből a szempontból a szülők számára később egy személyes tragédia volt, hogy találnak új munkahelyet, hogy helyezkednek el újból a piacon, hogy alakul át az ő életük akár egy magánvállalkozói életbe, stb. És ők viszont azt a biztonságot szeretnék valamilyen formában a gyerekeiknek, amit ők más formában, de megéltek egy régebbi rendszerben, és ezt általában egy irodai munkában látják, nem feltétlenül egy szakmában, ahol kell keresni a piacot, ahol kell keresni a klienst, ahol esetleg egy cég csődbe megy, és azért egy másik céghez kell elszegődni, stb. Tehát, hogy ezért van az, hogy a szülők egy rész nem ebbe az irányba tolná legszívesebben a gyerekét. Viszont ha megnézzük, hogy a bértáblán egy jó szakmunkás hol helyezkedik el, azt látjuk, hogy nagyon ameddig egy intellektuális még munkát végző fiatal pályakezdőként 3000, hogyha a pedagógust nézzük, akkor 2-3000 lej környéki fizetése indul. Egy jó szakmunkás fiatal kezdő fizetés akár 5-6000 lejnél is indulhat. Nyilván, hogyha a megfelelő és jó szakot végezte el a hiány szakmában elsősorban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy előbb-utóbb maga ez a helyzet is át fogja írni az opciókat, hisz a fiatalok egy jó szakmai választással már pályakezdőként is nagyon jól tudnak keresni. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy ez a szakmunkás képző, az egy fizikai munkát is feltételez, tehát itt azért dolgozni is kell, és nyilván maradjunk annyiban, és legyünk egy picit nyugodtan kritikusak is, hogy a számítógép elől kirángatott gyerekeink egy jó része nem vágyódik feltétlenül egy komolyabb fizikai munkára, tehát hogy itt azért a munka becsületét is vissza kell tudni vezetni sok esetben, ezt a szülőktől látják, ők értik is, és azt gondolom, hogy ez újból ki fog alakulni, de túl kell jutni ezen az elkövetkezendő 1-2 éven, ameddig mindenki megtapasztalja, hogy jó szakmunkával, kezdőfizetésként sokkal jobban meg tud élni, mint esetleg egy másodszülőt választ.
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa, a Naprakész vendége, a szakoktatás jövőjéről beszélgetünk. Képviselő úr, ön itt az imént jó szakokról, hiány szakmákról beszélt, azt említette, hogy amennyiben jó szakot választ egy diák, akkor többet keres a szakoktatást elvégezve, mint az, aki az elméleti képzésben részt vett. Az oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti viszony milyen? El van szakadva az oktatási rendszer a munkaerőpiacról? Itt gondolok arra, hogy vannak sztár szakok már középiskolában is, társadalomtudományok, informatika, természettudományok. Tudunk kezdeni ezzel bármit is?
Igen, én azt látom, hogy már a komolyabb, nagyobb cégek keresik meg az iskolát. Tehát, hogy nem feltétlenül az igaz most már csak, hogy az iskola igazgató rohangál a cégek után, hanem a komolyabb, nagyobb cégek is elkezdtek figyelni arra, hogy kik jönnek ki az iskolából, és őnekik mi az a választási lehetőség, ami 2-3 év múlva, hogy úgy mondjam, rendelkezésre állhat a diák populációból. Mondok egy konkrét példát. Bihar megyében az egyik szakiskolában pár évvel ezelőtt az egyik vállalkozások, vagy egyfajta vállalkozói szférával való partnerségben a megyei önkormányzattal, akkor RMDSZ-es vezetésű megyei önkormányzattal úgy döntöttünk, hogy ilyen marógép, buldoeszkavátor és hasonló nehéz gép szimulátorokat vásárolunk, és ezáltal, hogy úgymond szintet ugrunk a képzésben. Amikor elindítottuk ezt a szakot, akkor egy-két cég jelentkezett csak, aki útépítéssel, csatornahálózat építésével foglalkozott, és a diákoknál csak egy-két diák, hogy úgymond az első osztály talán 6 diákkal indult, hogy egy csoportot tudtunk létrehozni egy osztályon belül. A tavalyi évben, és ez 5 évvel ezelőtt történt, amikor elindult ez a munka, a tavalyi évben ott tartottunk már, hogy teljesen megtelt az osztály, az idei évben pedig ott tartunk, hogy már vizsgát kellett szervezni ebbe a szakiskolába, ahhoz, hogy a diákok jelentkezzenek. Miért? Mert mindenki, aki a végén elvégezte, nagyon jó el tudott helyezkedni, a cégek lecsaptak a lehetőségre, és már az iskolapadból a gyakorlati évben olyan szerződéseket kötöttek, hogy a gyakorlati hónapokra fizetést adtak ezeknek a diákoknak. Rámerték engedni a gépekhez, oda merték engedni őket, dolgoztak velük, munkaszerződést kötöttek, stb. Stb. Tehát, hogy itt ebből a szempontból azt lehet mondani, hogyha tényleg olyan hiány szakmátra fókuszálunk, amelyeket a piac is elvár, ahol a munka, hogy úgy mondjam, ott van, és egy nagyon komoly fizetéssel is kecsegteti a diákságot. Én azt gondolom, hogy és az önkormányzat megveszi azokat a szimulátorokat, amivel érdekessé válhat, mert ugye itt nem egyből engedték őket a döngölőgéphez, vagy a marógéphez, és az balesetveszélyes is lett volna, hanem azokat a modern eszközöket is beszerezzük, amivel az alapképzésben úgymond biztonságosá tudjuk tenni a képzést, és csak amikor egyfajta tesztrendszeren túl van a diák, engedjük őket magához a géphez oda, akkor én azt gondolom, hogy egyrészt a biztonságot is választottuk, másrészt a képzés attraktivitását is növeltük, harmadrészt pedig egyértelműen összekötöttük a piaccal ezeket a szakokat és ezeket a diákokat. De ehhez azt is kell ismerni, hogy mit kíván az a piac, mire van szükség. Egy folyamatos dialógust, egy folyamatos párbeszédet kell kialakítani, ami nem egy könnyű feladat, de ha elvégezzük, akkor én azt gondolom mindenki a végén meg lesz elégedve.
Gazdasági szempontból az oktatási rendszer akkor tudja betölteni a küldetését, ha meg tud felelni a munkaerőpiacnak az igényeinek. Ilyen szempontból mérhető, lehet mérni a hazai oktatási rendszernek a sikerességét, mert olyan minőség nyilván azt látjuk, hogy milyenek a tantermek, tanárok felkészültsége, stb. De ilyen szempontból a siker az más, és az Eurostat nemrég közzétett jelentése az arra mutat rá, hogy Romániában a legmagasabb azon diákok aránya, akik átképzik magukat azért, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát ha az Eurostatnak a jelentését nézem, akkor nem tud megfelelni a munkaerőpiac igényeinek a hazai oktatási rendszer.
Ugye sikerről beszélünk, és valóban azért szükséges egyrészt a törvénykezés átalakítása, és egyébként a későbbiekben annak a megfelelő alkalmazása, hisz hiába lesz új és jó törvényünk, hogyha az az alkalmazásban elmúlik, mert jelen pillanatban a sikerek egyediek. Tehát az a példa, amit én is mondtam Bihar megyéből, vagy a nagyon sokat emlegetett, különböző rendszerekben emlegetett kronstanti, brassói példa is, duális képzési példa is egyébként pozitívként emlegetett történet. Ezek mind egyedi esetek, és nem rendszer szintűek. Romániában sok egyedi, vagy több egyedi példát is fel tudunk mutatni, azonban nem rendszer szintű problémát oldottunk, vagy oldunk meg, és erre lenne igazából szükség. Ezért van az, hogy akkor, amikor a teljes ország statisztikáját, a diákpopulációnak a statisztikáját nézzük, akkor ezek az adatok jönnek ki, hogy nincs egyfajta ráépítés a rendszernek a piacra. Többek között az új törvényben elfogadták azt a javaslatunkat is, hogy például a szakoktatási csoportok sokkal inkább bonthatóbbak legyenek. Kisebb létszámmal is lehessen elindítani osztályokat. A később letett javaslatcsomagunkban, nem tudom, hogy ezt majd el fogják-e fogadni, a hiány szakmára vonatkozóan még kisebb csoportokat javasolunk, hisz nem igaz az, hogy minden évben mondjuk egy kis régió autóbádogos osztályt a piacra tud helyezni, úgyhogy azok meg is éljenek belőle. Tehát egy kis régióban minden évben 28 autóbádogost kiképezzük, akkor ennek nagyon fog örülni az ottani tanári kar vagy műhely, aki egyszer megtanult ezt a szakmát oktatni, de a diák nem feltétlenül, mert nem fog egy kis régió ennyi embernek munkát adni, és akkor vagy elvándorol a régióból, vagy átképzi magát, vagy nem tud elhelyezkedni. Tehát, hogy ezért mi azt mondjuk, hogy több bontást kell lehetővé tenni. 5-6 fős csoportokat is létre kell hozni, Azért, mert az nagyjából inkább valószínűsíthető, hogy egy kis térségnek, vagy egy nagyobb térségnek a piacán el tud helyezkedni, megfelelő szinten a vállalkozásokba be tud épülni, mint ha folyamatosan öntenénk ki, csak azért, mert a diákokat egy adott szakmában, mert hogy ilyen műhelyünk van, mert hogy ilyen tanárunk van, mert hogy ezt már amúgy is megszoktuk. Ez az egyik komoly kihívás, hogy rendszer szintűvé tenni az alkalmazkodását a szakoktatásnak a piaci helyzethez, és ehhez megadni a megfelelő törvényi háttért, hogy a törvény annak ne gátja legyen ennek a hogy úgy mondjam, flexibilitásnak, nyitottságnak, alkalmazkodási készségnek, hanem támasza.
Képviselő úr, azzal kezdtük beszélgetésünket, hogy az új tanügyi törvénytervezetben, amely hamarosan elkezdi a parlamenti útját, nagy hangsúlyt kap a szakoktatás, a duális képzésnek az újjáélesztése. Tegyük hozzá azt is, hogy az országos helyreállítási és rezilienciaépítési tervből fejlesztik a szakoktatást. A tervek szerint regionális kampuszok fognak épülni, ahol tovább tanulhatnak, készülhetnek a szakoktatásban részesülők, tehát a képzés nem ér véget 3 év után. Ez a megoldás? Vagy ez is megoldás?
Ez egy útja, hisz 10 ilyen központnak a felszerelésére, kialakítására van forrás, amely központok egyébként egy újfajta rendszerben az egyetemekkel egyetemben lesznek összekapcsolva. Tehát, hogy ezek olyan duális szakoktatási képzések lesznek, ahol maga a szakközépiskola a vállalkozó részére és ezen belül akár fejlesztés, kutatásfejlesztési széra is, és maga az egyetemi széra is, hogy úgy mondjam, együttműködésével kellene, hogy működjenek. Ez egy új rendszer. Így ebben a formában a felsőoktatás még nem volt bevonva, hogy úgy mondjam, ebbe a képzésbe, ilyen méretben. Én azt remélem ettől, hogy valóban ez a szakoktatásnak a csúcsa lesz, és ilyen regionális központok, hogy úgy mondjam, magasan kvalifikált szakembereket fognak létrehozni, és kiadni a munkaerőpiacra. De ezen túl is szükséges a többi, hogy úgy mondjam, szakoktatási osztályoknak, csoportoknak a fejlesztése is. Nem elég valaminek megteremteni a csúcsképzését, hogyha annak a bázisát nem szélesítjük, nem erősítjük. És ezeknek az egyetemi központoknak én még egy feladatot szívesen átadnék, hisz jelen pillanatban is a szakoktatás elméleti tudását, ami azért nagyon fontos, hogy egy tudás elméleti alapokon is álljon. A tankönyvek jelen pillanatban a szakoktatásban évtizedes lemaradásokkal vannak. Vannak olyan szakok, ahol a rendszerváltás óta nem készült el új szakkönyv, miközben a technológiai fejlődés olyan változásokon ment át, ami nemhogy indokolná, hanem teljesen elavultá teszi azt az elméleti tudást, amit beépítettek annak idején a tankönyvekbe. Tehát, hogy ha már létrejönnek ezek a központok, és ezekben a központokban ott vannak az egyetemek is, akkor érdemes volna egy új feladattal megbízni ezeket a központokat, hogy akár szakonként, területenként ezt az elméleti tudáshoz szükséges, hogy úgy mondjam, anyagokat is elkészítsék, és ezeket eljuttassák azoknak a szakoktatási intézményeknek, amelyek nem kapcsolódnak organikusan ehhez a 10 központhoz, de egyébként ellátnak egy kistérségi oktatási piacot. Tehát, hogy én azt remélem, legalábbis egyelőre ez még csak egy remény, hogy ennél több lesz, mint ennek a 10 központnak a kialakítása, és nyilvánvalóan a PNRR-ből is, de nem csak, hanem állami forrásból is, a többi központnak a fejlesztésére is jut forrás és energia.
Lehet okunk optimizmusra a szakoktatás jövőjét illetően? Valós szándék van valóban a szakoktatásnak az újjáélesztésére?
Én azt látom, hogy igen. Tehát, hogyha a szándékról beszélünk, akkor azt látom, hogy igen. Itt a kérdés immár csak az lesz, hogy ráncigáljuk-e jobbra-balra a gyereket ahhoz, hogy a végén semmilyen irányba ne haladjunk, vagy ha elindultunk egy ilyen irányba, akkor korrekciókkal ugyan, de tartsuk az irányt. Tehát én annak nem örülnék, hogyha most ezt az új tanígyi törvényet elfogadnánk, és akkor egy esetleges kormányváltással, vagy egy esetleges miniszterváltással, egy radikális mozdulattal újból más irányt venne ez a történet. Tehát nekünk abba az irányba is fontos lenne egy konszenzus teremtenünk, hogy ha sikerül ezt az új tanügyi törvényt valóban elfogadni a parlamentben, vagy a kormány által, nem tudom, hogy melyik variáció lesz a végén, de ha sikerül elfogadni, akkor konszenzus kellene tudni teremteni, hogy egy huzamosabb időn keresztül ezt a történetet, hogy úgy mondjam, az alkalmazásban segítjük, és azokat a minimális korrekciókat végezzük csak el, amik szükségessé válnak, mert látjuk, hogy valóban nem működnek, de nem ráncigáljuk újból ilyen radikálisan oldalra, jobbra, balra, vagy akár teljesen visszafordítva bizonyos folyamatokat, pozitív folyamatokat.
Zárjuk beszélgetésünket ezzel a bizakodással, nem csak a munkaerőpiac miatt, hanem a gyerekeink miatt is, hisz egy diáknak sem jó az, ha végig kell kínlódnia egy elméleti liceumot, az érettségén pedig elbuknia és elkallódnia az életben.
Ezzel tökéletesen egyetértek. Nekünk nem az kell legyen a célunk, hogy az oktatási hálózat átalakításával lehetetlenné tegyük a diákok munkapiaci helyezkedését, hanem pontosan ellentételesen azt kellene elérni, hogy az a tudás, amit megszereznek, az alkalmassá tegye őket már az első perctől, hogy munkát vállaljanak, és minél jobban fizető munkát vállaljanak, és ha lehet, abban a térségben, ahol felnőttek, és nem arra kényszeríteni őket, hogy fiatalon, hogy úgy mondja, nyakukba vegyék a világot, és máshogy keressenek boldogságot.
Szabó Ödön parlamenti képviselőnek, az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusának köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.